Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Újjongjatok egek, és örvendez föld, újjongva énekeljetek hegyek, mert megvigasztalta népét az Úr, és könyörül szegényein. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, énekszóval, 128. Zsoltárunk első verszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, 479. énekünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik versszakával.
Thank you.
segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott leveléből, első levélből, a harmadik részből olvasom az igét, az első 15 verset. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség, viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, mégpedig kiki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültetett, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásaihoz méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, dicsérjed, dicsőség a te háromszor szent nevednek. Így köszöntünk téged, Urunk, hiszen valóban te vagy a felséges, te vagy a hatalmas. A te nevedet illeti minden dicsőség. Hálás szívvel jöttünk, Urunk, e hajlékba, hogy megköszönjük neked, hogyan is vezettél bennünket az elmúlt napokban, hetekben. Hálás szívvel vagyunk, Urunk, ebben a hajlékban talán első alkalommal. Várunk valamit tőled. Szeretnénk valamit megérteni belőled. Szeretnénk megismerni a titkot. Hálás szívvel vagyunk itt, Urunk, mindazok, akik átélték ezen a héten is a te bűnbocsánatodat. Úgy, mint amikor letesszük mindazt, ami életünket nyomja. Oly sok minden került, Urunk, ezen a héten a szemétbe, a konténerbe, a tavaszi nagy takarítások alkalmakor. Köszönjük, amikor ezt megtetted lelkiképpen is. Köszönjük, amikor a te melegséged, lelkednek fuvallata átjárta életünket. És köszönjük azt is, amikor eroskadtunk, mert ránk terhelődött valami, de tovább mehettünk, mert letehettük nálad mindezt. Köszönjük neked, Urunk, a mindennapi kenyérre valót, és Urunk, imádkozunk azokért, akiknek mindez nem lehet természetes. Nem azért, mert nem kérik, hanem azért, mert hiába tennének, nem tudnak tenni érte. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik fájdalommal vannak szívükben, vagy keserűséggel jászolnak, vagy emlékeznek. Hát, Urunk, így jöttünk eléd. Kérünk, hogy te szólalj meg közöttünk. Kérünk, hogy te vezess bennünket. Kérünk, hogy te légy alapja, fundamentuma a mi életünknek. Urunk Jézus Krisztus, jöjj hozzánk közel. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 173. énekünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, a 3. részben. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Amen. Kedves testvérek, ha a Szentírást megnyitjuk, sokszor találkozunk benne az építés vagy az építkezésnek a fogalmával. Nem csak az épület fogalmával, hanem valaminek a létrehozásával, alkotásával, felépítésével. A mi gyülekezetünkben itt Csobánkán is több alkalommal előkerült és előkerül ez a kérdés, az építés és építkezésnek a kérdése. Sőt, olyan összefüggésben is hallottuk már, most nem csak a csobánkai vagy nem a csobánkai gyülekezetre gondolok leginkább, hanem a mi társegyházközségünkre, hogy az elmúlt években, évtizedekben túl sokat is építkeztünk, építettünk a mi külső lehetőségeinkhez mérten. Ezek közül az egyik legszebb feladat éppen a templom építése, amelynek nagyon nagy gyümölcse az, hogy egy gyülekezet veheti használatába, és így lehettünk részesei tulajdonképpen mindannyian, egy 5-6 évvel ezelőtti eseménynek, vagy annak koronázásának, amikor a budakalászi testvérek önálló gyülekezetet alakítottak templomukban. De erről hallottunk, most azt kell mondanom majd egy sajátos összefüggésben is, az elmúlt évben, amikor a nagykovácsi testvérek fordultak segítségért, az egyházmegyék gyülekezetek segítségért, az úgynevezett kötelező perselyes adományainkkal, hadd épüljön az ő templomuk is. Mi magunk is tulajdonképpen folytatva mindazt a szolgálatot, amely megkezdődött, az elmúlt néhány évben sokat építettünk, építkeztünk. Elkészült a vizes blokk, elkészült a gyermekfoglalkoztató terem. Talán néhányatoknak feltűnt, ahogy beléptetek, elkészült az elmúlt héten a riasztója, ami parókiánknak. Igen, tekintetek, hol vannak mindezek. Igyekeztek úgy dolgozni a mesterek, hogy ne nagyon bontsanak, csak az, ami éppen szükséges. De működik, reméljük, hogy nem kell sűrűn meghallanunk mindezt. És az év elején presbiter testvéreink döntése következtében egy nagyobb feladatot is vállaltunk, egy ha, nagyon súlyos ha kitétellel, akkor és amennyiben, ha kapunk anyagi támogatást az egyházkerületi, egyházmegyei építési alapból, akkor megpróbáljuk ezt a termet, ami ima termünket, templom terünket is barátságosabbá tenni. Úgy tűnik, hogy mindebben sikeresek lehetünk, azért nem hirdetett tegnap eredményt az egyházmegyei tanácsülés, mert van egy súlyos technikai kérdés, egyházmegyénk püspöke átgondolt egy-két támogatási formát és rendszert, és a, így mondom, rendetlen gyülekezeteknek nem hajlandó támogatást adni, megalapozottan. Mi magunk úgy tudjuk, úgy érezzük, biztosak vagyunk benne, hogy azokat a feltételeket, amelyeket püspök úr a támogatás későbbi feltételül szabott, azokat mind-mind teljesítettük. Egy szó, mint száz testvérek, az építkezés az fontos egy gyülekezet életében. Nyilvánvaló azonban, hogy itt és ezen a vasárnapon nem az épületeinkről fogunk szólni. Nem egy mérnök ember áll itt, hanem Pál apostol beszél az építkezés fontosságáról. Az építkezés fontosságáról, amely Jézus Krisztusban történik. És az apostol szavából azt látjuk, azt halljuk, hogy az az épület, amely a keresztény élet, az az épület csupa építkezés, nem pedig egy készbe való belépés. Lelki értelemben is építkezünk. A Szentírás egyértelmű bizonságtétele az, hogy Jézus Krisztus nem hagyott ránk egy kész épületet, csak építő elemeket. Ezen azt értem, testvérek, hogy Jézus Krisztus nem hagyott ránk egy kész egyházi szervezetet, hanem útmutatást adott az ő követésére. Útmutatást adott az építkezésre. Jézus Krisztus nem hagyott ránk egy dogmatikai rendszert, egy hittani rendszert. Nincs a Bibliának egy ilyen kötete, hogy most pedig, testvérek, hangzik majd, hogyan is kell mindent értenetek? Hanem Jézus tanított az Isten országáról, rendszerint példázatokban, és felelt azokra a kérdésekre, amely kérdéseket feltettek neki. Sőt, azt is mondom, testvérek, picit talán sarkalatosan, hogy Jézus Krisztus nem hagyott ránk egy viselkedési rendszert sem. Nem mondta azt, hogy ezt és ezt kell így tennetek, megint egy külön könyvbe összeszedve. Nem úgy olvassuk mi keresztény emberek a Szentírást, mint ahogyan Mohamed megírja a Koránt, mert a Bibliát nem Jézus írja. A Biblia minden egyes betűje vagy Jézusra mutat, vagy Jézusról beszél, bizonyságtétel. Arról, hogy Jézus meghalt és feltámadott. Az ige középpontjában Jézus Krisztusnak, hadd mondjam így, ez a böjti, húsvéti, hatalmas tette áll, hogy ő meghalt és feltámadt. Nem pedig egy elvi rendszer, amely minden tekintetében követhető és követendő lenne. Azt mondja Jézus, hogy a kész épület az majd az építkezésnek a következménye lesz. Építkezünk mi mindannyian. Ezért a mi felelősségünket említi meg a Szentírás. Rólunk beszél az ige, amikor azt mondja, hogy vigyázzon azonban mindenki, hogy hogyan épít. Sőt, hogy miből épít. Mi az, amit az alapra tesz? Milyen elemeket használ fel? Pál apostol azt mondja a felolvasott igében, hogy úgy a gyülekezetek, értsük jól, és értsük valóságosan, a korintusi gyülekezet ott egykor, de a csobánkai gyülekezet ma, úgy pedig az egyén, én magam is építkezek, és azon múlik, hogy miből építem ezt az épületet. Elmondja a lehetőségeket, nyilvánvalóan jelképesen látjuk és értjük. Azt mondja, valaki aranyat, ezüstöt, követ használ, valaki pedig hitványabb anyagot, cserepet, szénát, szalmát. És ezeknek az értéke nem egyforma. Azt mondja, itt van előttünk, bemehetünk, hadd mondjam így, a világ kínálatába, bemehetünk ennek az életnek a kínálatába, de döntenünk nekünk kell, hogy mit építünk erre az alapra. Jól tudjuk, protestáns hagyományunk, hogy a református ember valóban mindig meggondolja a külső építkezésnél is, hogy miből épít, mert nem tudja kétszer megcsináltatni, nem tudja háromszor megcsináltatni, azt egyszer kellene megcsinálni jól. És épp ezért fáj az embernek a szíve, hogyha valami nem sikerül. Épp ezért fáj, hadd mondjam így az én szívem is, hogy látom, hogy itt-ott átüti a salétrom a tavaly kimeszelt külső épületet. Épp ezért fáj, hogyha valahonnan valamilyen anyagot kispórolnak, mert nem lehet utána, nagyon nehéz utána javítani. Hogy miből építünk, ezeknek az értéke nem egyforma. Tudjátok, lelki értelemben még inkább így van ez. Mire vagy miből építed a te életedet? Mi az, ami meghatározza a mindennapokat? Mi az, aminek ki kell állnia majd a próbát? A viharokat, az árvizeket, a tűzvészt. Miből építesz? Jól tudjuk, hogy ezekben az időkben derül ki tulajdonképpen az építkezésnek a minősége. Nem akkor, amikor nincsen baj. Tudjátok, testvérek, úgy elszégyeltem magam egy pillanat erejéig, ahogyan készültem ide jönni Csobánkára. Rendszerint, ahogyan indulok, mindig notóriusan visszamegyek, hogy lecsukjam a garázs ajtót. Ennek nem az az oka, hogy valamit el ne vigyenek onnan, nincs igazából onnan mit elvinni, hanem hogy mit tartok ott, vagy mit tartogatunk ott. Hogy amikor jön a gyülekezet, vagy éppen jönnek 8:30-re már az evangélikus testvérek, akkor ne lássák azt, hogy ott gyűjtjük még a papírt a jövő hétig, ne lássák azt, hogy az egyik kukát oda betettük, hogy így rejtegetve gyűjtünk valamit. És előre pedig lehúzzuk az ajtót, szép, ékes, rendezett, belül pedig tele van limnommal. És hogyha mindez az építkezésnél történik meg, hogyha kispóroljuk a betonból a cementet, hiába rakjuk rá a legszebb burkoló anyagokat, valami belül nincs rendben. És jön a vihar, jön a szélvész, jön az áradat, jön a tűz, jön a próba ideje, és összedől az épület. Hány és hány embernél tapasztaltam már ezt meg. A keserű megállapítást, tiszteletes úr, engem becsapott az Isten. A gyönge anyag nem tart. Amikor jön a próba, amikor jön az ítélet, amikor jön a tűz, a víz, a szél, akkor válik el, amit építettünk, az megmarad-e. Mert meg kell mondanunk, testvéreim, hogy vannak olyan anyagok is, amelyeket beleteszünk a mi épületünkbe, lelki építkezésünkbe, amelyek nem Krisztustól valók. Gondoljátok végig, egy-egy döntésünk, cselekedetünk, az életünk berendezkedése mindig a Krisztustól valóra, vagy a Krisztustól valóból történik-e? Ahogy azt mondjuk, hogy tudom, hogy nem jó, de így lehet. Így a legjobb. Tudjuk jól, hogy azok a döntések, amelyeket hatalmas áldozatok alapján hoztunk meg, azok nem mindig hitből valók. Nincs bennük mindig a szeretet. Nem az Isten indítatására készültek. És erre azt mondja az ige, hogy ez haszontalan. Többenetes története a Szentírásnak az, amikor Ábrahám és Sára, akik belépnek az ígéret földjére, akik birtokolják Istentől mindazt, hogy nagy néppé lesznek, és a szemük előtt van a föld, a por, amibe belerúghatnak. Ezt adta nekem az Isten, felszáll, ez lesz az, ahol házat és hazát építhetek, és amikor jön az egzisztenciális válság, amikor megsárgul a fű, amikor már nem tudják etetni az állatokat, akkor lemennek Egyiptom földjére. Ezt a döntést hozzák meg. Látszólag emberileg a legjobb döntést, hát ki ne tenné meg ugyanezt, hogy oda költözik, ahol élhet, ahol van esélye a munkájának, ahol gazdagodhat, ahol gyarakodhat. Igen ám, testvérek, csak Egyiptom földjén új szabályok érvényesek. Nem azok, amelyek otthon voltak. Egyiptom földjén azt kell mondani a házastársaknak, hogy a hugom meg a bátyám. Észre sem veszi Ábrahám és Sára, hogy miből kezdett építeni és építkezni. Észre sem veszi, hogy amikor jön majd az ítélet, jön majd a próba, akkor mennyi nyomorúságot, mennyi fájdalmat jelent ez. Olvassuk Ábrahámról, hogy hiába van gazdagsága, hiába van biztos egzisztenciája, mégsem boldog az élete. Mert mondjuk ki, ezt a döntésüket nem hitből és nem szeretetből tették meg. Vajon nem így vagyunk-e mi saját nagy döntéseinkkel, amelyeket azért hoztunk meg, hogy eredményeket mutassunk fel, hogy érdem érmeket gyűjtsünk össze érte a világból, hogy lehessen vele dicsekedni, ilyen az én lelki épületem. Ó, de sok ember csak avval foglalkozik ebben a mai világban, hogy látványos produktumokat hozzon létre. És közben pedig azt mondom, a Krisztusiból mindaz, ami hitből és szeretetből van, az áll meg csupán. Igen, bűnbánattal vallom be, testvéreim, hogy az én építkezésembe sokszor kerül szalma és széna. Bűnbánattal vallom be, hogy nem kérdezem meg az Istent. Beépítem az általános emberi építőelemet, a büszkeséget, a hiúságot, a kor pillanatnyi divatját. És erre azt mondja az Isten igéje, hogy mindez ki fog égni, el fog pusztulni, ez felesleges. Tudjátok, a reformáció az, amikor valami régi, az Istentől való újra életre kap az ember életében. Az mindig ezt jelentette, hogy átlátták, átgondolták a mi őseink, hogy mi az, amit betettek az egyház életébe, és nem a Krisztusiból építették azt. Olyan, mint amikor egy tetőn úgy cserélnek gerendát vagy szarufát, hogy a többit meg kellene tartani. Nehéz munka és veszélyes. De amikor reformáció van, akkor ezt kicserélik. Akkor kiváltják. Kiváltják azt, ami elavult, ami tönkrement, és helyére teszik azt, ami jó, ami Krisztusi. Harmadsoron, testvéreim, azt is láthatjuk ebből az igéből nagyon világosan, hogy az építkezés, a lelki építkezés ugyanazokból az építő elemekből többféle épületet is produkálhat. A hétköznapi életben talán ez egyértelmű. Ugyanabból a téglából, kőből, betonból lehet építeni templomot, lehet építeni gyárat, vagy lehet építeni áruházat is. Tulajdonképpen sokszor tapasztaljuk ezt az egyházi élet keretei között is. Kezdetektől fogva így van ez. De engedjétek meg, testvérem, hogy én most leginkább arról beszéljek, hogy a Krisztusiból mi mindannyian különböző lelki épületet tudunk felépíteni. Mi magunk is. Mi sem vagyunk egyformák. Nekünk is mások az indulataink, teljesen más a habitusunk, teljesen más a szókincsünk, a gondolkodásunk. Ha a Krisztusiból építjük, talán akkor is. Erről beszél Pál apostol az igének az első felében. Éppen azt kérdezi, hogy ki az az Apollós és ki az a Pál? Kik azok, akik a korintusi gyülekezetnek plántálói, építői és nevelői voltak? Ők tanrendszerek képviselői? Ők elvi keresztjének, elvi Krisztus követők? Nem. A maguk módján egyik sem tökéletes. Egyik sem egy egységes rendszerben gondolkodó, hanem Jézus Krisztus szolgája, Jézus Krisztus tanítványa. Mindegyikük Pál is és Apollós is a Krisztusiból épített. Az egyik alapot vetett, az egyik plántált, a másik pedig arra épített. Más a plántáló, és más az öntöző. És világos, hogy az ő életük, az ő építményük, akik ők maguk lettek, ők sem voltak egyformák. Engedjétek meg, testvérek, hogy ezek alapján mi magunk is meglássuk a másikban a testvért. Meglássuk azokat az építő elemeket, amelyek Istentől valók. És lássuk meg azt a saját életünkből, ami nem onnan való. Cseréljük ki időről időre mindazt, ami nem igazi, ami nem krisztusi. És felejtsük el azt, hogy két vélemény van, az egyik az enyém, a másik meg téves. Nem erről van szó. Szabaduljunk meg ettől a gondolkodástól, szabaduljunk meg ettől a filozófiai berendezkedéstől. Szabaduljunk meg, mert Jézus Krisztus egészen mást adott. Nem egy hittani rendszert, nem többféle erkölcstant, nem többféle egyházi szervezetet, hanem Jézus Krisztus önmagát adta. És őt szabad felismernünk a másikban. Őt szabad felismernünk a testvérben. Őt szabad felismernünk a másik ember életében is. Mert tudjátok, talán a lényeg most következik. Egyetlen dolog van, ami nem variálható. Egyetlen dolog van, amit nem lehet cserélgetni. Pál nagyon erősen felhívja erre a figyelmet, és azt mondja, ez pedig a fundamentum, az alap, Jézus Krisztus. Hogyha kicseréli valaki a fundamentumot, az alapot, akkor teljesen más lesz maga az épület. A fundamentum kicserélhetetlen. Jézus Krisztus az. Isten személyes jelenléte az én életemben. Ezért a legfontosabb, hogy úgy a saját magam életét, úgy a mi gyülekezetünk életét, úgy a keresztény egyház életét nem lehet másra felépíteni, csak is Jézus Krisztusra. És amikor készülünk a keresztény hit egyik legnagyobb titkának a kimondására, hogy Jézus Krisztus meghal és feltámad, és az ő váltsághalála mindenre elégséges. Nos hát, ez az alap. Gondoljátok végig, hogy éppen ez az, amit nem értenek a tanítványok. Éppen ez az, ami nem fér bele az ő építkezésükbe. Éppen ezért kell vele küzdeniük, egy Péternek is, a szeretsz-e engem kérdésre adott felelettel. Egy Pálnak is, egészen addig, amíg nem találkozik a feltámadott Jézussal. Egy Jánosnak is, aki bemegy a sírba, húsvét hajnalán, beletekint, lát és hitt. Krisztus keresztjénél, Jézus Krisztus valóságánál formálódik igazán az élet. Ez az alap, hogy mit tett Isten értünk. Életünk beépítésébe nélkülözhetetlen. Nem helyettesíthető, nem pótolható semmivel. Tudjátok, erre mondja itt Pál, hogy az összes többi lehet jó szándék, lehet, így mondom, most talán egy pici önellentmondása, lehet hitből és szeretetből fakadó, de hogyha nem a Krisztusiból épül, akkor mind meg fog égni, el fog pusztulni, el fog tűnni. Nem ezek jelentik a kapaszkodók, nem ezek jelentik az átmenetet az életből az örökké valóságba, hanem Jézus Krisztus maga. Azt mondja az ige, megmenekülésemnek a módja az, hogyha hiszek Isten megváltó szeretetében, amelyet Jézus Krisztusban jelentett ki. Hiszek a megváltó szeretetében Istennek. Az ő neve Jézus. Lehet, hogy haszontalan az én életem, lehet, hogy értéktelen, de ha elfogadom Isten megbocsátó szeretetét, akkor mint a tűzből kivett, üszkös fadarab, átmehetek az örök életbe. Ezt ígéri Isten. És azt szeretné, hogyha ebben a földi életben nyilvánvalóan nem kellene üszkös fadarabként átmennem az életbe, az ő örökké valóságába. Azt szeretné, hogy valóban ne szénából, szalnából, egyéb értéktelen anyagból építkezzen az én életem, hanem az, hogy a meglévő fundamentumra, a lehető legjobbból, a Krisztusiból építkezzek. A biztos alapra. De abban a bizonyosságban, hogyha erre az alapra építek, akkor örök életem van Istennél. És ebben a boldog bizonyosságban, hogy örök életem van Istennél, sok-sok boldog pillanatot kapok itt a földi életben is Isten gyermekeként. Ezért adja ő zálogul a lelkét, hogy építsük lelki házunkat, építsük otthonunkat, családunkat, építsük gyülekezetünket Jézus Krisztusból, magából. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott ígére. 278. dicséretünk 8. versszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a lelki építkezéshez elengedhetetlen a te személyes jelenléted. Bocsásd meg nekünk, hogyha a hétköznapjainkat pusztán a világ kínálatából építjük. Bocsásd meg önteltségünket, hiúságunkat. Bocsásd meg, amikor jobban tudjuk az építkezést, mint te magad. Engedd, hogy a legdrágábból vegyünk, Krisztus tanításából, és engedd, hogy a legdrágábbra építsük a mi életünket Jézus Krisztusra. Urunk, betegségben, gyászban, küzdelmekben, sokszor emberi életek szakító próbáiban, vállásokban látjuk meg azt, hogy fontos, mire építjük a mi életünket. Döbbenetes, Urunk, amikor ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mi mindent tudunk beszélni és mondani. Szeretnénk rád építeni életünket. Szeretnénk, hogyha te határoznád meg a mi mindennapjainkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, kicsinyekért, nagyokért egyaránt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, kórházi ágyakon fekvőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért a testvéreinkért, akik fájdalmat hordoznak testükben. Imádkozunk azokért, akik egészek ugyan, de mégis van valamilyen sérültségük. Így imádkozunk hozzád, Urunk, ezen a vasárnapon, különösképpen Siket testvéreinkért, a közöttük végzendő szolgálatért és misszióért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházmegyénkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a gyülekezetekért, ahol lelkipásztort választanak, vagy éppen keresnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, az ürömiekért. Imádkozunk hozzád a dunakesziekért, imádkozunk hozzád, Urunk, a gödiekért, imádkozunk hozzád, Urunk, a kisorosziakért, imádkozunk hozzád azért a két új missziói egyházközségért, amely a szó legnemesebb értelemével lett missziói, a csömöri gyülekezetünkért, és imádkozunk hozzád, Urunk, a diósdi szorbán gyülekezetért is. És imádkozunk, Urunk, azokért a lelkipásztorokért, családjaikért, gyülekezetekért, ahol nyugdíjba vonul majd szolgatásunk. Te adj bölcsességet ezekhez a napokhoz, óránkhoz, ezeknek a közösségeknek is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Amen.
Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvéreim az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásodat. Amen. Hirdetem, hogy most Isten tiszteletünk után Pomázon, gyülekezeti alkalmunkon Járai Lóránd, a Magyar Református Egyház Siket missziójának lelkipásztora szolgál, és a perzshelyes adományunkkal, a pomázi adományunkkal majd e misszió munkáját támogatjuk. Hirdetem, hogy délután 15 órától presbiter továbbképző alkalom lesz a Leányfalui Református templomban. Témája: mit mond a Biblia a családról? Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Holnap hétfőn a babamama kör most elmarad. 18 órakor lesz énekkari próbánk. Kedden 18 órakor presbiteri bibliaórát tartunk Csobánkán, Szász Ferenc testvérünk szolgálatával. Evel párhuzamosan Kékkereszt alkalom lesz Pomázon. Szerdán 18 órakor bibliaóra lesz Pomázon, 19 órakor pedig ifjúsági bibliaóra pénteken. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor Pomázon, melyen megkereszteljük Pukli Gabriellát, felnőtt testvérünket. 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk jövő héten vasárnap. Kedves testvérek, az év elején céladakozást hirdettünk meg a nyárát karácsonyi testvérgyülekezetünk templomának felújítására. Kérem testvéreimet, hogy támogassák ezt a célt, hogy átadhassuk a napokban az ígért adományt templomuk felújítására. Az elmúlt esztendő megbizonyította azt, hogy a kölcsönös felelősségvállalás igenis legfontosabb kérdése lehet a mi gyülekezeti életünknek. Így hirdetem testvéreimnek a kölcsönös felelősségvállalásból azt a technikai, de nagyon fontos részt, az adó 1%-ának felajánlási lehetőségét. Kérem, hogy támogassuk református egyházunkat a 0066-os technikai számon és a pomázi református gyülekezetért alapítványt az adószám megjelölésével. Éva néni szeretném megkérni, hogy néhány mondatba foglalja össze előző havi pénztár.
Most is azt tudom mondani, hogy Isten nagyon szeret minket, és az ő iránta való hálából tájékoztatom a gyülekezetet, hogy a márciusi felsejtén 107.300 forint volt, egyházfenntartói járulék 53.000, adományként 42.000 forintot fizettek a testvérek, és azt is elmondom, hogy Vég Tamás lelkipásztorunk alkalmával, amikor itt volt az evangelizáció, 33.000 forintot fizettünk, vagyis hát kaptunk azokból a könyvekből, amiket ő írt, és amiből még itt van és lehet kapni. Ez is ajándék nekünk, és gyarapította a mi bevételünket, és ennek legyen hála érte.
Köszönjük szépen! Köszönjük a munkát is, és köszönjük a tájékoztatást! Kedves testvérek, a hirdetések és gyülekezeti alkalmunk végéhez értünk. Záróénekül 335. dicséretünk első versszakát énekeljük.
Thank you.
Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!